Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben egy olyan kérdéssel foglalkozunk, amely mindannyiunkat érint, még ha nem is tartjuk a mindennapjaink részének azt. Gyűlöletbeszéd, idegenellenesség és annak társadalmi hatásai. Romániában az utóbbi években egyre erősebben érzékelhető az idegenellenes retorika, a mássággal szembeni előítéletek pedig nem csak a közbeszédben, hanem a politikai diskurzusban is megjelennek. Vajon milyen történelmi és gazdasági tényezők állnak ennek a jelenségnek a hátterében? Hogyan befolyásolja a média, a közösségi hálózatok és nem utolsó sorban a politikum a társadalmi attitűdöket? És milyen következményekkel jár mindez a társadalmi kohézióra, a kisebbségi közösségek biztonságérzetére? Mai vendégem évek óta kutatja a gyűlöletbeszéd és az idegen gyűlölet társadalmi hatásait. Kis Tamás szociológust, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársát köszöntöm. Beszélgetésünket Önök a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
40% fölött van az EU népszerűsége a legfrissebb felmérések szerint. Azé az EU, amelynek az egyik vezető politikus, Dán Tanászló nemrégiben arra biztatta az ország állampolgárait, hogy ne fogadják el a rendeltételt, ha nem román ember szállítja azt ki. Volt, aki ennél tovább ment, meg is pofozta az ázsiai ételfutárt. Volt azóta újabb ütlegelés, néhány éve pedig az kavart nagy vihart Székelyföldön, hogy srilankai pékeket alkalmaztak gyergyódítróban. Kezdjük azzal, hogy milyen történeti, politikai vagy gazdasági kontextusok járulnak hozzá az idegen ellenesség fennmaradásához, és miért ne a felerősödéséhez Romániában?
Érdemes azzal kezdeni, hogy mi járult hozzá a bevándorlás fokozódásához. Tehát a srilankai eset említette, az egy ilyen első eset volt Romániában, tehát az volt az első bevándorlás ellenes tiltakozás, és ennek kapcsán kitört gyakorlatilag Romániának az első bevándorlással kapcsolatos közéleti vitája is. Az érdekessége ennek a közéleti vitájának az volt, hogy alapvetően egy ilyen utilitarista szempont állt, tehát ez alatt azt értjük, hogy akkora román mainstream, a román média, az kimondottan úgy tárgyalta ezt az esetet, hogy a bevándorlókra, külföldi munkavállalókra szükség van a gazdasági növekedés miatt, illetve a munkaerőhiány miatt. Tehát a munkaerőhiány mellett egyébként egy nagyon fontos kontextusa a bevándorlók vagy munkavállalóknak a romániai bejövetelének az volt, hogy ebben a periódusban volt egy elég nagymértékű reálbérnövekedés Romániában, ami bizonyos szektorokban, mint például amilyen a srilankai pékség is volt, tehát ami ugye élelmiszeripart jelent, alacsony hozzáadott értékű élelmiszeripart, és alapvetően egy helyi piacra termelő céget, egyszerűen a növekvő munkabérköltségek mellett nem volt fenntartható. És magát ezt a tiltakozást azt részben lehet nyilváni rassziális alapú tiltakozásként felfogni, de másrészt viszont a munkásoknak a tiltakozása volt, akiket srilankai vendégmunkásokkal helyettesítettek. És folyamatosan ott van ez a fajta kettősség azóta, hogy vagy egy ideig még ott volt ez a kettősség azóta, hogy a mainstream, tehát a liberális, neoliberális mainstream az ezt a problémát egy ilyen utilitarista keretben tárgyalta, míg sokak számára ez a munkaerő helyettesítésével kapcsolatos problémákat vetett fel. A dolognak a tragédiája az az, hogy nem ebben a nyelvezetben ment tovább a vita, hanem ugye 2020-at követően az AUR megjelentés megerősödött, és hát ez volt az egyik téma, a bevándorlás ellenesség, egyrészt az ukrán menekültekkel kapcsolatos jóléti sovinizmus, most pedig újabban a srilankai munkavállalókkal, vagy a dél-ázsiai munkavállalókkal való szembeni ellenszám volt az egyik olyan téma, amit meg tudott lovagolni.
Az egyértelműen kijelenthető, hogy a társadalmi bizonytalanság, gazdasági egyenlőtlenségek, azok hozzájárulnak az előítéletességnek az erősödéséhez? Vagy van összefüggés ezek között?
Hát kijelenthető, de ez nem szükségszerű. Tehát az egyenlőségek növekedése az elviekben jelenthetne, vagy okozhatna más fajta politikai mozgásokat is. Tehát elképzelhető lenne az is, hogy az egyenlőtlenségeket közvetlenül, mint egyenlőtlenségeket, mint osztályalapú egyenlőtlenségeket, vagy pedig a munkavállalói jogok csorbításából fakadó egyenlőtlenségeket tematizálja valamilyen politikai erő, egy baloldali politikai erő, de különböző okok miatt ilyen baloldali politikai erő az nincs a romániai politikai mezőben, tehát a PSD-ről el lehet mondani, hogy az gyakorlatilag felzárkózott ehhez a neoliberális konszenzushoz, tehát most is a megszorításokat hajtja végre gyakorlatilag Bolozsánnal együtt és az Uszedével együtt, akiknek ez ugye ideológiai szempontból is teljes mértékben fekszik. Tehát ő semmiféleképpen, tehát a PSD semmiféleképpen nem képvisel semmifajta baloldali alternatívát. Azok a kezdeményezések pedig, amik ezek emellett léteznek, tehát van egy akadémiai baloldal, vagy pedig bizonyos értelemben a SZENSZ tekinthető még egy ilyen próbálkozásnak, azok meg gyakorlatilag a társadalom számára láthatatlanok. És ilyen körülmények között az elégedetlenségeknek az AUL, tehát a szélső jobb oldal ad hangot, és azt pedig egy kimondottan egy ilyen etnicista idegengyűlölő nyelvezetben teszi, ahol a politikai közösségnek a meghatározása az etnikai, tehát Románia a románoké, és a vendégmunkásoknak nincs amit keresniük ebben a politikai közösségben, vagy kisebbségeknek, akár szexuális, akár etnikai kisebbségeknek nincs mit keresniük ebben a politikai közösségben, és így sajnos ebben a struktúrában efele megy a dolog, hogy ahogy nő az elégedetlenség, mivel az egyetlen alternatíva a szélső jobb oldal, így az elégedetlenség, az egyenlőtlenségeknek a reálbérek csökkenése, illetve a vásárlóerőnek a csökkenése az szinte törvényszerűen a szélső jobb oldal növekedéséhez vezet.
Többször említettük itt már az elmúlt 7 percben az EU-t. Mely társadalmi és közösségi aktorok az EU-n kívül játszanak szerepet még az idegellenes retorika felerősítésében, vagy csak a politikai diskurzus az, ami hozzájárul a mássággal szembeni előítéletek legitimálásához és reprodukciójához? Vagy a politikai diskurzus mellett erőt kapnak mások is, online közösségek?
Nem csak online közösségek, tehát nem csak a politikai diskurzus nyilvánvalóan, tehát hogy a politikai diskurzus az már meglévő elégedetlenségekre, vagy már meglévő berögződésekre tud építeni. Tehát itt a Ditrui esetet azt elég részletesen elemeztük, írtunk is róla, és ott igazából, tehát ott is felerősítette az orbáni bevándorlás ellenes retorika az idegenellenességet, de nem az okozta. És két típusú ilyen alulról jövő problémát tudtunk beazonosítani. Az egyiket azt már említettem, tehát az egyik az, hogy a munkavállalóként, a külföldi vendégmunkások által jelentett konkurencia és helyettesítésnek a veszélye. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen gazdasági jellegű szorongás, vagy egyfajta ilyen gazdasági jellegű probléma. De Ditru mellett itt lehet más eseteket is említeni. Tehát Kolozsváron például egy adott ponton nagyon éles verseny volt a kiszállítói szektorban, tehát a futárok között, a vendégmunkások és a helyiek között. Tehát a helyiek azok teljesítménybérre dolgoztak, egy elég nagy jó jövedelmeket lehetett elérni egészen addig, ameddig a rekrutáló cégekben nem hozták a sri lankaiakat, akiket minimál béren alkalmaztak, és gyakorlatilag már nem csak sri lankaiak, dél-ázsiaiak, tehát nepáliak is vannak, bangladesiek, és gyakorlatilag már a Kolozsváron legalábbis teljes mértékben kiszorították a helyi munkaerőt a Kolozsba a kiszállítói piacról. Vagy egy még abszurdabb példa az a szemétszállítás esete Kolozsváron, ahol felvetődött egy olyan forgatókönyv, hogy a szemétszállításnál dolgozó pataréti romák azok szakszervezetet alakítanak, és gyakorlatilag erre való válasz a szemétszállítónak az volt, hogy nepáli vendégmunkásokat alkalmazott. Tehát itt egy olyan szektorról van szó, ugye, amit a romák töltöttek be, tehát így normálisan meg nem fordult volna az ember fejébe az, hogy még kiszolgáltatottabb munkaerővel lehet feltölteni ezt a szektort. Tehát ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy tehát nyilvánvalóan a népességnek a különböző szegmenseiben vannak faji előítéletek, rasszális előítéletek is. Itt Gyergy Juditró kapcsán azt lehet elmondani, hogy ezen a falugyűlésen is, amit ugye közvetítettek élőbe, vagy élő Facebook Live-ba követhető volt, és utána interjúkat is készítettünk, és nagyon sokan elmondták, hogy hát nekik már annak idején a romákkal is meggyűlt a bajuk, és ezzel egy olyan 1988-as esetre utaltak, amikor gyakorlatilag a romákat elkergették a faluból, tehát ennek is később utána jártunk, és 170 romát kergettek el a faluból, és mindegy 20 házat gyújtottak fel a ditrójak, és bizonyos értelemben az esetet ez a korábbi pogrom modellezte. Tehát ez azt jelenti, hogyha ezt nem csak Ditróra, hanem Romániára vagy Erdélyre alkalmazzuk, hogy itt a nem európai bevándorlóknak a helyét már eleve behatárolja azt, vagy azt, hogy hogyan tekintünk rájuk, már eleve behatárolja azt, hogy van egy ilyen rasszializált kisebbség, tehát a faji előítéletek miatt eleve egy ilyen alárendelt pozícióba találják magukat, legalábbis ami a szimbolikus hierarchiákat illeti.
Az említett roma szakszervezet alapításhoz visszacsatolva picit, tudjuk azt, hogy milyen pszichológiai és társadalmi következményei tapasztalhatók az idegenellenességnek, a másságellenességnek, a gyűlöletbeszédnek az érintett közösségek mindennapi életében és biztonságérzetében? Tehát akár a romák, hogy hogyan érzik magukat Romániában, illetve hogyan érzik magukat az ázsiai vendégmunkások, akikkel szemben úgy viszonyul a közösség, ahogy viszonyul?
Hát tehát nyilván, hogy a romák, de nem csak a romák, hanem azok a közösségek, ahol megjelenik ez az idegen ellenesség, tehát akár az ázsiai vendégmunkásokkal szembeni ellen, az ukrajnai menekültekkel szembeni jóléti sovinizmus, ez egy nagyon nagy frusztrációnak és bizonytalanságérzetnek a jele. Tehát, hogy ez egy ilyen bezárkózó, védekező álláspontot jelent. Az ázsiai vendégmunkások vonatkozásában nem tudok egy összképet mondani, tehát olyan azok a sri lankaiak, akikkel én beszéltem, vagy én kapcsolatba kerültem, azok számára ez egy, tehát a romániai vendégmunka az egy mobilitási pálya, vagy pedig helyesebben egy ilyen társadalmi reprodukciós pálya, mert általában olyan emberekről van szó, akiknek Sri Lankában a középosztálybeli státusuk az veszélyben van. Tehát Sri Lankáról azt kell tudni, hogy több szerencsétlenség is érte, tehát ilyen terrorizmus robbantások miatt nagyon-nagyon visszaesett a turizmus, volt cunami katasztrófa is, nagyon sokan, akiknek turisztikai vállalkozásaik voltak, tönkrementek, vagy volt, van egy ilyen permanens válság, és ebből jelent sokat számára kijutat a külföldi munka, még akkor is, hogyha ez Romániába vezet, és az itteni romániai munkavállalóknál kiszolgáltatottabb helyzetben kell dolgozzanak.
De az ő biztonságérzetük itt milyen, ők félnek itt lenni Romániában?
Még egyszer mondom, nem tudok egy összképet mondani, de akikkel én beszéltem, azok nem félnek Romániában. Tehát, hogyha Romániát egy ilyen nemzetközi összehasonlításba tesszük, akkor ezeknek az erőszakos cselekményeknek az aránya azért Romániában kisebb. Tehát, hogy mondjuk Lengyelországban, vagy akár Magyarországon, vagy Németországban a bevándorlókat sokkal nagyobb, több atrocitás éri, mint Romániában. Romániában ez a fajta erőszakosság, illetve ez a fajta bevándorlás ellenesség, és a politikai közösségnek ez a fajta ilyen nagyon militáns bezáródása, ez egy új jelenség. Nyilván ez az utóbbi, ez így furcsán hangzik a számunkra, magyarok számára, akik ugye úgy érezzük, hogy kirekesztenek minket a politikai közösségből, de ez nem a fajta kirekesztés, hanem inkább a magyar közösségnek a szervezettségétől, illetve a szuverenitás igényével, tehát a szuverenitás igény alatt most nem területi elszakadást, hanem intézményes különállást, vagy társadalmi különállást értek, tehát inkább az ezzel szembeni idegenkedés volt jellemző, nem pedig az individuális, egyéni szintű kizárás és agresszív megnyilvánulások. Tehát, hogy ez összehasonlító perspektívában ez még nem jellemzi, vagy nem jellemzi a romániai társadalmat, de nyilvánvalóan nem mehetünk el azok mellett, a jelek mellett, amik ennek a növekedésére utalnak, és ennek a politikai instrumentalizálására utalnak. Tehát, hogy még egyszer összefoglalva, Romániában a helyzet összehasonlító perspektívában talán jobb, mint más térségbeli államokban, de korán sem megy jó irányba.
Igen, és akkor beszéljünk erről az új irányról picit. Ott van az ázsiai vendégmunkásokkal szembeni agresszív magatartás, az ukrán menekültekkel szembeni már említett jóléti sovinizmus. Ez erősítheti, vagy erősíti a gyűlöletbeszédet itthon a társadalomban, és elvezet oda, hogy a magyarok gyűlölködőbbek a románokkal szemben, a románok akár a magyarokkal szemben, tehát hogy hogyan hat a gyűlöletbeszéd a társadalmi kohézióra és az interetikus kapcsolatoknak a minőségére?
Hát igen, ez egy jó kérdés, tehát hogy van egy ilyen tovább gyűrűző hatása ennek a dolognak, tehát én szerintem kiindultunk Magyarországnak a példájából, tehát sokan mondták azt, vagy sokan társadalomkutatók, vagy szociálpszichológusok sokan arra figyelmeztettek, hogy az a fajta ilyen bevándorlás ellenes gyűlöletkampány, amit az Orbán rezsim 2015-től kezdve folytatott, az nem csak az idegenellenességnek a felerősödéséhez vezet, hanem egy általános decivilizációs folyamathoz, tehát ahol a politikai közösséget, illetve magát a közösséget ilyen dihotóm módon kezdik meghatározni, érdemesekre és érdemtelenekre kezdik felosztani, és hát ez szerintem bejött Magyarország esetében, tehát hogy ez a fajta ilyen gyűlölet, illetve ez a fajta ilyen politikai közösség konstrukció, ami a kizárásra épül, az gyakorlatilag változtathatja a célpontját. Tehát azt lehet mondani, hogy különböző kultúrákban különböző csoportok kerülhetnek a gyűlöletnek a célpontjába. A magyar vonatkozásban az, hogy a románok kerüljenek a gyűlöletnek a célpontjába, az elég abszurd. Tehát az erdélyi magyaroknak a románokhoz való viszonyát szerintem sokkal inkább egy ilyen ambivalencia jellemzi, vagy egy ilyen kettős beszéd, kettősség jellemzi. Interetnikus helyzetekben szerintem a magyarok azok nem törekednek a konfliktusra, lévén, hogy egy kisebbségi helyzetben vannak. Viszont a belső kohézió fenntartásában, illetve az RMDS esetében mondjuk, ahogy az Európa Parlamenti kampány alatt láttuk, a politikai mobilizáció és az etnikai határok fenntartásában szerepet kap a, kapnak a románokkal szembeni, szerepet kaphat a románokkal szembeni szorongás. A románok esetében ott elvileg nagyobb az esélye annak, hogy a magyarok kerüljenek a célkeresztbe, de azért ennek empirikusan nem nagyon látjuk a jeleit, tehát hogy a magyar ellenesség, mondjuk az AUR-nak a magyar ellenessége, az szerintem mondjuk a magyarok fejében nagyobb mértékű, mint a valóságban. Tehát ezzel nem az AUR által jelentett veszélyeket akarom lebecsülni, de én például azt gondoltam, hogy az AUR jelentette veszély a kisebbségi társadalomra, az sokkal nagyobb abban a tekintetben, hogy a kisebbségi intézmények demokratikus működésének az alapjait ássa alá, vagy ennek a maradványait számolja fel, mert mondhatjuk azt, hogy demokratikus módon működnének a kisebbségi intézményeink. Tehát, hogy inkább azt gondoltam, hogy ezt számolná fel az AUR által jelentett politikai modell, és kevésbé jelentene egy közvetlen támadást a kisebbségi intézmények ellen.
Meredek az az állítás, hogy a már említett társadalmi csoportok, romák, ázsiai, dél-ázsiai vendégmunkások, ukrán menekültek, tehát a velük szembeni gyűlöletbeszéd az egy idő után valahogy a verbális agressziót, illetve a fizikai agressziót is eljutunk oda, hogy bizonyos körök szemében legitimizálja.
Lehet egy ilyen mechanizmus. Tehát kétségtelenül ezt a fajta kizárásra alapozó közösségkoncepciót ezt legitimizálja, a verbális agressziót azt kétségtelenül legitimizálja, a fizikai agressziónak a növekedése az nyilvánvalóan nincsen kizárva, de hogy azért nem kell szerintem túlszaladni ebben a gondolatmenetben.
És abban a gondolatmenetben meddig mehetünk el, vagy hogyan kell szemlélni azt, hogy az egyes erőszakos cselekedeteket a társadalmi csoportok próbálják a maguk szempontjából értelmezni, és azt mondani, hogy tehát ha egy számunkra nem kedves emberrel szemben agressziót tapasztalunk, akkor azt mondjuk, hogy az nagyon helyén való, és hogyha egy számunkra kedves embert bántanak, sértenek, vagy csoportot sértenek, akkor ott vagyunk, és kézzel-lábbal tiltakozunk.
Igen, tehát a probléma az, hogy ezek azért média hírek, ezek média események. Tehát mondjuk az egy dolog, amikor az ember tényleg a média reprezentációk nélkül a környezetében tapasztalja, vagy nem tapasztalja az agressziónak a növekedését, és más az, amikor ezt a dolgot, ezt egy média közvetítésen keresztül tapasztalja, olyan körülmények között, hogy ugye a médiának egy jelentős része az közvetlenül politikailag alárendelt, vagy nagy befolyása van a pártpolitikai működésnek. Így maga ez a ez a fajta média reprezentáció és az ellenségeim elleni agresszió, illetve a barátaim elleni agresszió is politikailag instrumentalizált. Tehát ugye ez az utóbbi, legutóbbi amerikai eset kapcsán ez nagyon jól látszik, hogy ezt a fiatalembert, akit lelőttek, nem hiszem, hogy az erdélyi magyarok közül nagyon sokan lettek volna, akik ismerték volna, vagy a magyarországi a jobboldaliak közül nagyon sokan lennének, akik ismerték volna, de hogy egy ilyen média közvetítéssel, közösségi média közvetítéssel egy ilyen a jobboldali hőssé lépett elő, és a jobboldaliak elleni, vagy a Fidesz elleni verbális agresszió példázataként ismétlik unosuntalan mindenféle fórumon.
Tudjuk azt, hogy a gyűlöletbeszéd visszaszorításában mely társadalom, politikai és közösségi stratégiák bizonyulhatnak hatékonyak? Tehát az elméletet azt tudjuk, vagy oda jutottunk, hogy már az elmélettel is gondunk van? Tehát tudjuk azt, hogy az oktatás, civil társadalom, média, kinek van nagyobb szerepe a megelőzésben, tudatformálásban?
Hát én szerintem rosszabb ennél a helyzet, mint hogy egy média kampánnyal vagy egy oktatási programmal ezt orvosolni lehetne. Tehát itt ez azt lehetne mondani, hogy a társadalom képünknek a kérdése. Tehát annak a kérdése, hogy hogyan fogjuk fel magát a társadalmat. Tehát hogy mit, hogyan tekintünk mondjuk a vendégmunkásokra. Tehát az a probléma, hogy a társadalmat azt úgy fogjuk fel, hogy ezek ilyen kulturálisan meghatározott csoportok vannak egymás mellett, és semmilyen más dimenziót nem látunk. Miközben ugye ezek a vendégmunkások, ezek munkások alapvetően, és azért nem azért jönnek ide, vagy nem azért hozzák ide, lehet azt mondani, hogy ide hozzák, mert gyakorlatilag Románia olyan 2015 után megállapodást kötött Sri Lankával, Nepállal arról, hogy jöhetnek vendégmunkások, és a román állam által segített, működtetett rekrutációs cégeken keresztül jöttek ezek az emberek.
Igen, de itt szerintem nagyon-nagyon gyorsan hozzá kell tenni azt is, hogy miért kötötte Románia azt a megállapodást, és miért jönnek azok az emberek? Mert hogy
így van.
Munkaerőhiány van Romániában.
Hát nem csak munkaerőhiány van, tehát két dolog van Romániában. Tehát egyrészt munkaerőhiány van Romániában, másrészt nem csak munkaerőhiány van Romániában, hanem emelkedtek a reálbérek, és az a fajta profitabilitás, ami a cégeket jellemezte, az nem volt fenntartható azon a munkabér szinten, amihez eljutottunk mondjuk a Covid járvány előtt. Tehát hogy itt a munkaadók részéről, tehát a cégek részéről volt a román államon egy nagyon nagy nyomás. Tehát ebből az következik, hogy ezek az emberek, ezek munkavállalók, pedig kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók, ami mondjuk az előző példában szereplő romákkal közös bennük. Hogy ugyanúgy, ahogy a kiszolgáltatott helyzetben lévő munkavállalók, ők is a munkaadókkal és a rossz munkakörülményeket teremtő munkaadókkal állnak szembe. Hogyha ezt így tekintjük, akkor legalábbis elvben lehet valami fajta szolidaritás és valami fajta akcióegység ezek között a csoportok között. Tehát, hogyha így tekintünk erre, nem úgy tekintünk, hogy akkor van a silankaiak, és vannak, nem tudom, románok, meg magyarok, és ezek ilyen eszenciálisan, kulturálisan meghatározott kategóriák, hanem vannak munkaadók és munkavállalók, akkor legalábbis elviekben, bár nyilván megszervezni nagyon nehéz, de legalábbis elviekben lehetne egy olyan szakszervezetet létrehozni, amiben benne vannak a honi munkavállalók és a silankaiak is. És már rögtön nem ez a antagonizmus az, ami meghatározó. De az a probléma, hogy egy ilyen típusú társadalomkép, ahol nem csak kulturálisan meghatározott csoportokat tudunk látni, és kulturálisan meghatározott csoportokat tudunk érzékelni, attól nagyon-nagyon távol állunk. Tehát én szerintem azt, hogy ezekre az emberekre hogyan nézünk, hogyan tekintünk, illetve milyen a társadalom képünk, azon kellene elgondolkodni, hogyha nem akarjuk azt, hogy ezek a fajta szembenállások, ezek így folyamatosan újra termelődjenek.
Vannak olyan nemzetközi jó gyakorlatok, amelyekre vethetjük a vigyázó szemeinket? Most a már említett Magyarország és Orbán Viktor épp nem. Egyébként ma, szeptember 16-án van a röszkei migráns ostrom, ahogy nevezték, annak a 10 éves évfordulója, ahogy fogalmaz a Fidesz, ennyi ideje védi a hazát és Európát az illegális migrációtól. Tehát ez nem biztos, hogy ez a jó nemzetközi gyakorlat, amelyet adaptálhattunk Romániában. Melyik az? Van ilyen?
Tehát leginkább korábban voltak erre sikeres kísérletek, vagy jelenleg is azért van, aminek máig ható hatása van. Tehát az, hogy mondjuk a szakszervezeti mozgalomba sikerüljön integrálni bevándorlókat, az megtörtént, tehát nagyon sok helyen megtörtént a 70-es, 80-as éveket követően. Tehát erre vannak sikeres példák Franciaországon, Németországon keresztül, de a milyen irányba most mennek a dolgok, az tehát nem csak Magyarországon, hanem más, tehát a nyugat-európai országok vagy az Amerikai Egyesült Államokban se túl sok jóval biztat. Tehát vannak nyilvánvalóan ilyen típusú gyakorlatok, meg van, amikor mondjuk tényleg ezt a szakszervezeti dolgot tudom mondani, vagy pedig van olyan periódus, amikor az osztály alapú társadalomkép és kevésbé kulturalizáló társadalomképnek erősebb volt a támogatottsága, de most a mai állás szerint gyakorlatilag mindenhol többé-kevésbé a jobboldali, szélső jobboldali megközelítés az, ami előre tör. A különbség az mondjuk abban van, hogy vannak olyan helyek, mondjuk nem tudom, ilyen Portugália, Spanyolország, Görögország is, Franciaország is bizonyos szempontból, ahol ezzel szemben azért vannak ellenerők, és van egy ezzel szembeni hagyomány is, és ez azért nagyobb immunitást tud adni a társadalom számára.
Zárásként az ön véleménye szerint melyek a legkritikusabb kihívások a jelenlegi romániai társadalmi politikai környezetben, a gyűlöletbeszéd, a migráns ellenesség, a mindenki ellenesség elleni küzdelemben?
Én szerintem az, hogy a megszorításoknak milyen hatása lesz, illetve hát van még egy ilyen jó kérdés, tehát ez a militarizációnak, illetve az újra fegyverkezésnek a kérdése, tehát hogy ezt is azért egy ilyen nagyon erős barát ellenség logika, ami vezérli, tehát itt ugye az, hogy különböző blokkok, tehát különböző ilyen geopolitikai hatalmi blokkok között folyik egy versengés, katonai versengés, egy ilyen háborús hangulat. Ez is ennek a fajta ellenségképzésnek kedvez, és a másik pedig az, hogy a baloldali alternatíva hiányában és baloldali kritika hiányában pedig a megszorítások, illetve a megszorítások által felkorbácsolt, felnagyított társadalmi egyenlőtlenségeknek a kritikája is szélső jobb oldalról érkezik, tehát hogy ezek ez a hármas, tehát hogy a megszorítások, újrafegyverkezés és szélsőjobboldali előretörés, illetve hogy mind a kettőnek a kritikája gyakorlatilag a szélsőjobboldal adja, az egy elég kemény csapdahelyzetet teremt.
Kis Tamás szociológust, a Kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet munkatársát hallották a mai napra készben. Köszönöm a válaszait.